Nagy tisztelettel köszöntöm mindannyiukat, és örülök, hogy még ilyen viszonylag szép, szebb vasárnapon is, így az őszi időszakban eltetszettek jönni. Ez azért azt mutatja, hogy az egészségi állapot, az egészségügyi dolgok, gondolatok azért aktuálisak, sőt egyre aktuálisabbak. Én bele is kezdenék az előadásba, és azt szeretném kérni önöktől, hogy olvassák a vetítést, és én szeretném kiragadni a lényeget, hiszen haladni kell az anyaggal. Egyébként az egész napnak a programja, az összes előadás, minden egyes szó felvételre kerül itt a Pataki Művelődési Központban. Tehát ha valaki úgy érzi, hogy túl gyors volt a sebesség, nem tudta követni, nem tudta jegyzetelni az ismereteket, az információkat, az feliratkozhat kedves kollégámnál, Jankó Bélánál, a hangtechnikus kollégánknál a lemezre és az MP3 hanganyagot, tehát egyetlen lemezen minden mai előadás rajta lesz. Ez később átvehető, tehát most fel kell iratkozni, és később átvehető lesz. Ezt csak azért mondtam el, hogy oldjam a feszültséget, amit ez a sebesség, amit én fogok diktálni, talán gerjeszteni fog, de semmiképpen sem szeretném az önök immunrendszerét rombolni a stresszel. Erről ugye már volt előadás. Egyébként ezt szó szerint értem, hiszen az ember nagyon frusztrálja, amikor egy előadás túl gyorsan halad. Nem az a célja az előadásnak, hogy leadjuk az anyagot, ez nem egyetemi oktatás, hanem hogy a kedves hallgatók, akik eljöttek, érdemi információt kapjanak. Én bízom benne, hogy mi alatt beszéltem már, rávetették tekintetüket az ábrára. 4 lépcsőből áll az igazi védelem. Az első a tanulás, tanulj, hogy változtathass. A második a tönkretétel elkerülése, megismerjük a káros tényezőket, nem ártani a szervezetnek. Ez az első 2 lépés, meggyőződésem, hogy a jó kezdet. Kulcs, 2 kulcs eleme. Hadd mondjam el, hogy nem tartom jónak, ha valaki rögtön a megoldásokkal kezdi, mielőtt még tudná, hogy mik az ártalmak. A kettőnek azért valahol együtt is kell futnia, de fontos ismeretszerzés, nem ártani a szervezetnek. Ha valaki eddig eljutott, jó volna, hogyha megkeresné a számára kulcs szó, számára leghasznosabb elvet, a sokféle nagy kínálatból, ami akár itt, a kinti asztalokon, akár az egész hazai palettán, vagy a világ különböző egészségügyi palettáin megtalálható, ugye az interneten több ezerféle egészségügyi termék közül választhatunk, nem tudjuk mindent megvenni, nem is szükséges. Egyszerre körülbelül 3-féle, mintegy 3-féle terápiát alkalmazunk. Ezt érdemes talán hazavinni, egy immunterápia, egy immunrendszeri védelem kevés, mármint egy elv, általában 3. 2 az még mindig egy picit kevés, 3. Különböző típusú immunrendszeri védelemmel szoktunk élni, ezekre mind szeretnék majd visszatérni. Ha megtetted, amit tudtál, jön a személyes meggyőződés, a hit abban, hogy a természet törvényei működni fognak. Ez a 4 elv, amin alapszik az immunvédelem a mindennapokban. Néhány ábra vissza fog köszönni az előző előadásokból, szándékosan teszem, egyeztettem kedves Oláné Szilágyi Mónika doktornővel, aki gyermekorvosként tartott gyermekkor és immunitás témában előadást ezelőtt nagyjából 2 órával, majd Juhász Zsolt kollégám, aki korábban az Éden vegetáriánus étterem vezetője volt, most pedig dietetikusként nem sokára végez, és életmódoktatóként vélhetően tevékenykedni fog. Az ő előadásában kitért a fagociták működésére, emlékeztetőnek szántam, a limfocitákról is elég sok szó esett. Tekintettel arra, hogy sem én, sem önök nem fognak tudni egy immunológiai, ekkora immunológiai tudásanyagot megszerezni néhány óra alatt, ezért nincs értelme annak, hogy ilyen mély ismeretekbe rögtön belevágjunk, ha csak nem megmutatjuk azt, hogy itt elég komoly, elég mélyreható, elég intelligens, rendkívül hatékony mechanizmusok vannak, a megfigyelőktől kezdve egészen a támadókig. Az egyik kedvenc ábrám, gyermekektől felnőttekig mindenki talál ezen az ábrán valami izgalmasat. Az egésznek a lényege ugye az, hogy bal felső sarokból, ha elindulunk, támadnak a vírusok, például a vírusok, és ahogy tetszenek látni, mindenki, ahogy a katonaságban lenni szokott, elfoglalja a maga helyét. A vírusok főszabályként céltámadásokat hajtanak végre különböző testi sejtek irányába, és a szervezet megindítja, mondhatnám felnőttkorban, szokásos immunrendszeri reakcióját, és ha úgy ítéli meg a szervezet, hogy kevés a mozgósított hadsereg, akkor riadót fújnak, úgy nevezzük molekuláris trombita, ezt úgy is mondhatnám, hogy gyulladás történik. A gyulladás molekuláris trombitának minősül, és antitestek termelődnek, hogyha olyan a folyamat, tetszenek látni itt egy régebbi modellt a fényképezőképek családjából, most a lényeg rögzíteni a támadást, mindenre emlékezni. Professzionális működésről van szó, ez egy nagyon sematikus, kicsit réfás ábra, annak érdekében, hogy megismerhessük, megérthessük, hogy itt pontosan, vagy nagyságrendileg inkább úgy mondom, mi is történik. Szintén említésre kerül az immunrendszer működése, fő célkitűzései. Elpusztítani a betolakodókat, életre van alkotva az emberi test, semlegesíteni bizonyos mérgező anyagokat, lebontani az öregedő, illetve öreg sejteket. A szervezetünk mikor bontja le a sejteket? Amikor még szavatossági időn belül van, úgymond. Régen rossz, amikor már egy szervezet akkor bontja le a sejteket, amikor az már elveszítette igazából a működőképességét. Ez megengedhetetlen. A mai világban azonban közeledünk e felé, hogy olyan sok rétű a működés az immunrendszernek, magyarul olyan rosszul él jó pár ember a világon, az immunrendszernek nincs ideje a sejteket időben leépíteni, vagyis a szervezet korai öregedési stádiumba fog kerülni. Méregtelenítés, védekező anyagok felhalmozása és bizonyos immunitás elérése különböző kórokozókkal szemben. Alapelv, lehet, hogy közhelynek tűnik, szándékosan vetítem ezt is fel, egészségesnek lenni és maradni csak jól működő immunrendszerrel lehet. Juhász Zsolt kollégám jelezte, hogy az immunrendszer az egyik legfontosabb, sőt a legfontosabb része az embernek. Az életünk egy részét jó, ha kiteszi az, hogy egyre többet gondolkodunk, olvasunk az immunrendszerről. Magyarországon minden negyedik ember rákbetegségben hal meg. Ennek ez a szám óriási, ugye ez 25%, ennél jóval több a rákbetegek száma, csak nem mindenkinek szerepel az a korlapján, úgymond, hogy ebben veszíti majd az életét, más betegség kerül majd rá. Nagyon magas a rákbetegek száma, ami az immunrendszer, úgynevezett alvó immunrendszerre utal. Néhány szót erről is fogok nem sokára szólni. Nem csak a megelőzésben, hanem a kezelésben, a gyógyulásban is szerepet játszik az immunrendszer. Nagyon félünk attól a kérdéstől, amit talán föl fognak önök vetni, de magukban biztos, hogy felvetettek, hogy kérjenek-e oltást a H1N1 vírus ellen, vagy nem. Kerülgetjük egész nap ezt a kérdést. Azért mondtam, hogy félünk ettől a kérdéstől, mert egyértelmű választ pro és kontra adni nagyon, nagyon felelősségteljes. Legszívesebben azt mondanánk, hogy ne. Nem csak azért, mert befűtöttek bennünket az e-mailek, vagy nem ezért, mert az e-mailek között van igaz, van igaztalan. Egyszerűen józan paraszt észre is beláthatjuk, hogy itt egy érdekes és a korábbi influenzáktól eltérő folyamat megy végbe, mind a gyógyszergyártás területén, mind maga a vírus terén. Egy erősebb vírussal van dolgunk, de ez a vírus már visszagyengült. Tehát igazából nem sokkal erősebb, mint az általános influenza vírusok nagy része, viszont az oltóanyag legyártásra került, most már nincs visszaút. Érdekes, hogy mennyire ellentmondásosak a vélemények, és talán tudják önök is, hogy bár általában az influenza elleni oltásokkal kapcsolatban az orvosi társadalom nagyjából egységes, hogy tudnélik azért érdemes beadatni, mondom, nem a H1N1-ről beszélek, hanem a többiről. Itt még a szakma is megoszlik. Tehát ez abban különbözik, hogy még a szakemberek, ugye a házi orvosok egy része is tiltakozik az oltóanyag ellen, tehát érdekes, hogy még a szakemberek sem értenek egyet, kérdezhetnénk, akkor mi mit mondjunk, hogyha a szakemberek is egymással vitatkoznak. Főszabályként mégis megmerem kockáztatni azt, hogy nem kell rohanni rögtön a tűhegy elé odaállni, hanem el kell gondolkodni, mit tehetek ezelőtt magamért, és önök is tudják, hogy az egészséges életmód az első főszabály minden gyógyszeripari tevékenység előtt. Azt azonban egyetlen orvos és egyetlen életmód oktató sem fogja fölvállalni, hogy az önök személyes döntése végül mi lesz. Ez egy szomorú dolog, hogy más nem döntet, vagy nem is olyan szomorú helyettünk, de nem kell azonnal az oltásra menni, mert ahogy majd én is szeretném átadni önöknek, az egészséges étrend, az egészséges életmód sokkal többet tesz értünk, mint azt gondolnánk. Én meg vagyok döbbenve, hogy az élelmiszeripari felső oktatásban mindent megtanítanak. Egy komplett szárítószekrényt meg tudunk tervezni, mi élelmiszeripari mérnökök. De hogy mire jó mondjuk a csipkebogyó, azt nem nagyon tanítják meg. Tehát az ember lehúz 6 évet, 5-6 évet egy felsőoktatási intézményben, ahol úgy hírlik, hogy élelmiszeripari karon tanul az ember, és végül úgy jön ki, hogy alapismeretekkel nincs tisztában a saját táplálékát illetően, de az ipar érdekeivel, bizonyos közgazdasági dolgokkal, technológiákkal, géptannal meglehetősen jól tisztában van az ember, a táplálékkal nem. Ezért nekem is, hát, hogy úgy mondjam, legalább annyi évet kellett pluszban hozzá tanulnom, mint amennyit az egyetemen ültem, egyetemi padokban, mert rá kellett jönni, hogy ez kevés, ennél sokkal többre van szükség. Ismerik a mondást, ezért is mondtam, hogy nem kell mindig a gyógyszertárba rohanni, 7 napig tart kikurálni a megfázást orvossággal, és 1 hét orvosság nélkül. Ha valaki beleolvas Mózes könyveiben, az Ószövetségben, azt fogja látni, hogy ha valaki bélpoklos lett, kvázi leprás, sajnos. Azt mondta Mózes könyve, mind a mai napig azt mondja, rekessz el a pap 7 napig. 7 nap után nézze meg, majd bizonyos jeleket, ha tapasztal, akkor rekessz el újabb 7 napig. És utána is nézze meg. Ebből azt tűnik ki, hogy ha a Bibliát veszük alapul, 1 hetes immunrendszeri terminusok. Érdekes ez is, nem? 1 hetes immunrendszeri terminusok vannak. Érdekes, ha valakit kiírnak mondjuk beteg szabadságra, akkor kiírják 1 hétig, 7 hétig, nem 8,5 napig, ugye? Vagy 9,5 napig. 1 hétig, 7 hétig. Ez nem csak azért van, mert 1 hetes ritmusokban éljük az életünket, hanem az immunrendszer is nagyjából ebben dolgozik. Úgyhogy mire a gyógyszer megteszi a hatását, legtöbbször a természetes terápia is bőven megtenné a hatását, ha időben kezdjük el. Szeretnék egy fontos, számomra legalábbis fontosnak ítélt dolgot mondani. Ha valaki beteg, annak a betegségnek biztos, hogy vannak előjelei. Ugye önök is tapasztalják, hogy a megbetegedés a konkrét betegség előtti néhány órában rosszul érezzük magunkat. Az a kérdés, hogy olyankor mit teszünk. Meggyőződésem, hogy a betegség tüneteinek a felhalmozódása előtti nagyjából 3-5 óra idején meg lehet akadályozni, hogy a betegség nagy mértékben elhatalmasodjon a szervezetben. Ha valaki, úgy mondom, jól tud kommunikálni a testével, akkor lehet, hogy nem 10 napig fogja az ágyat nyomni, csak 3 napig, mert időben készít magának egy jó fokhagymás, citromos, nem túl mézes, vagy méz nélküli kvázi limonádét, ugye ez nem limonád, mert nincs benne cukor vagy méz, egy jó erős valami immunserkentő anyagot készít, vagy egy terápiát folytat, azonnal vesz egy váltóvizes fürdőt. Ha van otthon grapefruit magcsepp, ezeket is fogom sorolni. Vagy echinácea, tehát kasvirágcsepp. Ezekből azt mondom legalább 3 különböző terápiát végrehajtani. És nem rohanni, nem stresszelni magunkat, ez rengeteget tesz azért, hogy a betegség ne alakuljon ki, és a szervezet, az immunrendszer fel tud készülni arra, legyőzze a kórokozót. A 8 alapelvünkön belül ugye testgyakorlás, tehát táplálkozás, testgyakorlás, víz vagy vízkezelés, napfény, mértékletesség, levegő, nyugalom, bizalom Istenben, vagyis hit, meggyőződés, szemlélet, tehát életszemlélet. Ez a 8 alapelv, ami körül forgunk. Azt kérdezném, hogy jól hallják-e a hangomat? Jól hallják? Ezt csak azért kérdezem, mert időnként hangosabban beszéljek? Jó. Mert mit ér az előadás, hogyha én halkan beszélek, és csak magamnak beszélek? Hangosabban. Így jó lesz akkor? Rendben, köszönöm. Nyugodtan szóljanak, mert ilyen tekintetben is teljesen rugalmas az alapítvány. Kedves hallgatók, tehát a táplálék, a táplálkozás, a 8 alapelv rendkívül fontos. A megbetegedések 50-60%-áért az étrend felelős. Ez az ábra talán már volt fent a gyermekekről szóló előadáson, ezt szeretném csak kinagyítani, Peyer plakok, úgynevezett bélrendszeri immunitás, bélfodri nyirokcsomó. az emberi immunsejtek érési folyamatának egyik központjával állunk szemben. Nagyon bölcs volt, akárki is alkotta meg az emberi testet, nagyon bölcs volt, mert egy nagyon érdekes központ van az emberi bélrendszerben. Mit tetszene gondolni, miért pont a bélben van az immunrendszer központja? Mert mindennek oka van, ez nem játék. Miért nem az agyban? Hát ott is lehetne, nem? Vagy miért nem mondjuk valamelyik más szervünkben, mondjuk a májban? Hát a máj is fontos szerv, nem? Sőt, méregtelenítőszer. Miért pont a bélben? Mert az emberi test arra van felkészülve, hogy onnan kapja a legtöbb olyan anyagot, ami ellen fel kell lépnie. A második fontos immunszerv ugye a tüdő, a harmadik pedig a bőr. Ha valaki vigyáz a bőrére, a bőrszövetére, nem mindegy, hogy mivel fürdünk, mikor, hogyan és milyen módon, tehát a tisztálkodás, a ruházat. Nem mindegy, mikor és hogyan veszünk levegőt, és mennyit, és milyen légzéstechnikával. Nem mindegy, hogy milyen a levegő, mennyire ionizált, milyen töltéssel rendelkezik a levegő. Mert nem csak oxigén kell bevinni, a levegőnek különböző státuszai vannak. Egy eső után, ugye tudjuk, hogy eső után kisüt a nap, mármint ha kisüt a nap, akkor a levegő tökéletesen fel van töltve. Antidepresszáns hatás tekintetében 150%-os. Ha valaki lehangoltsággal küzd, ne csak nézze az eső utáni napfényt, hanem szívja be az ilyen típusú levegőt. Ne csak az ablakon keresztül engedjük meg a levegőt, menjünk le sétálni, és figyeljük meg, hogy a szembe jutó napfény, a bőrre kerülő napfény, a hangulatváltozást, hangulatjavítást előidőző folyamatok hogyan zajlódnak le, kommunikáljunk magunkkal. Beszélnünk kell magunkkal, megfigyelem, mi rengeteget beszélgetünk időnként egy-egy emberrel, másokkal, telefon, mobiltelefon, és mennyit beszélünk magunkkal? Mert mi a saját testünkkel leélünk mennyit, 50, 60, 70, 80 évet, de mi ismerjük magunkat? Sok ember úgy hal meg, sajnos, alig ismerte meg a saját testét. Az alvás. Ezt azért veszem a táplálkozáshoz szándékosan, mert az alvás és az étrend testvérek. Ezek testvér szokások. Ha valaki este túl sokat eszik, nem fog jól aludni. Tehát az évfél előtti mélyalvási fázis kiesik, vagyis immunrendszeri gyengülés jön létre hosszabb távon. Az esti nagy étkezés elsődleges immunromboló tényező. És még nem beszéltem arról, hogy mit ettünk este. Az a következő lépcső. Hát ha valaki este sokat eszik, tegyük fel, megeszik valaki mondjuk egy egész kilogramm valamilyen növényi ételt, kenyeret pástétommal, az is egészségtelen, mert este fogyasztotta el, lehet a legegészségesebb bio, egy reformpástétom, azt mondom, megterhelte a gyomrát, tönkre teszi az immunrendszert. Nem az étrend, vagy az étel a hibás, hanem a szokás a hibás. Ezért elég keveset hallunk az immungyengítő és immunerősítő szokásokról. Elég sokat hallunk arról, hogy mit vegyenek önök meg vagy én, milyen terméket annak érdekében, hogy jó legyen az immunrendszerünk. Csak mondják el azt is, hogy mikor fogyasszam el. És mikor ne fogyasszam el? Ugyanis a kémiának, a biokémiának nem csak az a vasszabálya, hogy valamit be kell vinni a testbe, hanem hogy óramű pontossággal mikor, vagy mikor nem szabad. Vannak ételek, amelyeket reggel szabad, és akkor szerencsés, este nem. Tehát nem csak enni kell, ennek az evésnek van rendje, van rendszere. A rendszeresség az immunvédelem egyik legfontosabb szabálya. Két fontos tényezőtől függ az immunrendszerünk, és nem a mozgást fogom most mondani, bár az sem másodlagos sok esetben. Étrend és gondolkodásmód, a kettő egymással is összefügg. A stresszről, nyugtalanságról, nyugalomról volt némi szó már reggel. Én az étrenddel szeretnék foglalkozni. Ha valaki zaklatott, akkor egyen vagy ne egyen. Mert a szabályok, amiket felállítanak, azok nem mindig működnek, ugyanis aki zaklatott, az nem gondolkodik azon, hogy egyen vagy ne egyen, hanem enni fog. Tehát nehéz egy szabályt felállítani, mert aztán be is kell ezt tartani. De én mégis azt mondom, ha valaki zaklatott, igyon egy vagy két nagy pohár friss vizet. Ha valakinek ilyenkor sok a gyomorsa van, ne egyen gyümölcsöt, ne igyon gyümölcslevet. Egyen meg zöldséget, párolt zöldséget, ne egyen hozzá kenyeret. Párolt zöldséget fogyasszon, kétszeresen rágja meg. Előtte fogyasszon el körülbelül 25 perccel, vagy legalább 15-20 perccel, ha nincs annyi ideje, egy nagy pohár vizet, semmit ne rakjon a vízbe. És meg fogja figyelni, hogy a gyomor nyugtalansága csökkenni fog. Az ember, amikor nyugtalan, itt látjuk, fáj a gyomor, diszkomfort, elkezdünk enni. Hát, hogyha az helyrehoz. Amikor az ember megbetegszik, akkor gyakran nem is kíván enni. Van olyan professzor, aki régen azt csinálta, hogy amikor vírusfertőzés kapott, akkor sokat evett, mert a gyomorsav megöli a kórokozót. Ennek is van alapja. Tehát nem biztos, hogy mindig böjtölni kell, van, amikor a betegnek enni kell, de nem mindegy, hogy mit. Nem mindegy, hogy az hogyan hat a szervezetre. Én azt tapasztalom, még úgymond nem alternatív jellegű orvosok is, a beteg embernek mi az, amit nem javasolnak. Tejtermék, köszönöm. Ha lehet, akár gyermek, akár felnőtt, betegség idején ne fogyasszon húst, tejet, tojást, érdekes, nem? És ez nem orvosfüggő. 99 vagy 100 orvosból 99 azt mondja, hogy ha lehet, állati terméket mellőzze legalább ebben a néhány napban. Pedig az orvos nem vegetáriánus, nem is tanítja a vegetáriánizmust, nem is vegán. Sőt, lehet, hogy nem is ért vele egyet. Betegség idején mégis ezt javasolja. Érdekes. Én erre azt mondom, hogy na itt derülnek ki az igazi igazságok. Egy kedves amerikai ismerősünk, barátunk azt szokta mondani, hogy van egy táplálkozási piramis egészségeseknek, és betegeknek ennek a fordítottja. És ez a doktor úr, Amerikából érkezett egyszer egy orvos, ez a doktor úr azt mondta, hogy lehet, hogy egy piramis beteg embernél megfordul. Ez nem logikus. Hát, hogy lehet, hogy az egészséges embernek nem fordítják meg a piramist? Azt mondják, hogy ehet egy kis szalonnát, de ha beteg, akkor már vigyázzon. Ha már szívbeteg, már ne egyen szalonnát. De amíg nem szívbeteg, addig egyen. Hogy lehet ez? Érthetetlen számomra, hogy amíg valaki egészséges, megengedik neki a bűnt, a hibát, a kihágást, amíg nem betegszik meg. Ha megbetegedett, eltanácsolják tőle, sőt, megfeddi az orvos, ha eszik. Ez a teljes ellentmondás, ami végig kíséri a táplálkozás tudományt, számomra megmagyarázhatatlan. Ezért én magam és jó néhány kollégám úgy döntöttünk, hogy mi nem várjuk meg a betegséget. Megfordítjuk a piramist, kezdettől fogva, sőt, ha lehet egész gyermekkortól kezdve. És nem fog kialakulni a betegség, mert a piramis eleve megfordult, sőt a piramisból, most én egy piramisról beszélek, nem biztos, hogy mindenki tudja, miről van szó, ugye a táplálkozási piramis, ahol legalsó része van a gabonák, aztán szép lassan az egyre egészségtelenebb ételek, végül a cukor van, illetve a húsfélék, minthogyha mindegyikre szükségünk volna. Több méter hosszú tápcsatornát tetszenek látni, kiterítve, kicsit furcsán néz ki. Itt a nyelv természetesen. És ahogy megyünk, a több méter hosszú bérrendszer, tetszenek látni, hogy miért van bérrendszeri immunitásunk. Ez nagyon fontos. Hosszú szakaszon keresztül, ugye innen, a hasnyálmirigytől kezdődik a bérrendszer lényegében, és nagyon hosszú rendszeren keresztül egy intelligens cső, izmosfalú csőrendszer lebontja, megemészti a táplálékot, majd felszívja, a salakanyagot kiválasztja, majd a vizet besűríti. Amikor, mármint hogy a vizet eltávolítva besűrűsödik a salakanyag. Amikor elmegy a víz, amikor a víz eltávozik, mi lesz a vastagbélben? Víz nélkül jelentős mennyiségű szárazanyag. Ha abban nincs rost, akkor besül a salakanyag, és szirtekedés fog előállni. Amikor valaki ideges, ezért mondtam, hogy legyen óvatos az étrenddel. Személyes tanácsom, tartsunk otthon cékla levet, vagy sárgarépa levet, vagy mindkettőt. Tudom, hogy ezek nem olcsó dolgok, de higgyék el, a gyógyszer is drága, helyesebben önök elhiszik jobban, mint én, de én is tapasztalom, bár nem személyesen, hogy drága. A betegség a legdrágább dolog ezen a világon. A megelőzés látszólag drága, hosszú távon nagyon sok jó gyümölcsel fizet. Az ideges embernek az étrendje, az idegesen élő ember étrendje egészen más kell legyen. Ezért a menedzserek számára kifejlesztették a gyors éttermeket, és ezzel megadták az utolsó koporsó szöget is nekik. Mert a menedzsernek legalább előírnának egy vegetáriánus, most egészen konkrétan fogalmazok, egy lébőjtöt. Dehogy is. Létrehozták a menedzser társadalomnak a gyors éttermeket. A lehető legüresebb ételekkel. Jó minőségűek, tehát olyan szempontból, hogy megfelel a legmagasabb rendű ISO és HACCP szabványoknak, ugye jártunk már ilyen helyen, talán, vagy láttuk, milyen professzionális felszereltség és pedáns tisztaság van, nem erről beszélek, a beltartalmi értékéről beszélek az ételeknek. Egészen más az emésztés, amikor valakinek az egész szemlélete más. Anélkül, hogy én bárkire szeretnék így hatni különböző képekkel, ez nem célja munkáknak. Ha megtetszenek nézni ezt az ábrát szemben az előzővel, két külön világ, két külön emésztési mechanizmus. Ne feledjék el, az emésztőrendszerünk, át meg át van hálózva idegszálakkal. Az idegrendszer pedig befolyásolja az éhség és jólakottság központunkat, és az immunrendszerünket teljes egészében. Azért is van szükségünk immunerősítésre, mert levegőszennyezés, vízszennyezés, ételszennyezések vannak, és egyéb sugárzások, ezekről mi kevesebbet szoktunk beszélni, de fontosak. A mikrohullám, a mobiltelefon, az adótornyok közelével, amikor valaki lakást keres, nem mindegy, hogy hol lakunk. Nagy feszültségű vezetékek közelében lakni. Ezeket mind meg kell gondolni, a mai világban már nem olyan egyszerű a költözés. Sok mindentől függ. Merre keressem a megoldást? Az első főszabály nem a drága csodaszerek környékén, hanem az általános, tudatos étrendi modellek mellett, amelyeket lehet kombinálni valamilyen táplálékkiegészítővel. Hangsúlyozom, a táplálék kiegészítő általában kúraszerűen működik, hatásai fölerősítik az egészséges életmódot, de nem helyettesítik. Ez rá is van írva az összes készítményre. Nem csak hivatalból kell ráírni, hanem vegyük komolyan. Tápanyag kiegészítőt szedni egészségtelen étrend mellett nem csak, hogy nem érdemes, veszélyes. Tudják, mihez vezet, hogyha valaki vitaminokat szed? Nagy mennyiségű multivitamint és közben gombás? És nem tesz semmit a gombái ellen. Szaporítja a gombáinak a tömegét. Ha valaki fellép, mondjuk a bélben szaporodó, sarjadzó gombákkal szemben, és mellette immunterápiákkal, az hat. Lehet, hogy éppen az ellenkező hatást érem el. Ha egy rákbeteg ember nagy mennyiségű multivitamint kezd szedni, és közben nem végez rákterápiákat, lehet, hogy a ráksejtet fogja táplálni. Ez félelmetes. Hamarabb meghal. Ezt ugye megint nem mondják el, tehát kizárólag az egészséges, tudatos terápiák és étrendi modellek kiegészítésére szabad alkalmazni az immunerősítő speciális terápiákat. Nem egy és nem két szakember kimondta, hogy az egész testet kell erősíteni. Ha valaki úgy véli, hogy a májában az elmúlt 25 évben sok méreganyag halmozódott fel, végezzen májtisztítást, de ne hagyja abba. Utána végezzen egész test tisztítást is, béltisztítást. Végezzen el egy lébőjtöt, például változtasson az étrendjén, mert a máj újra telítődni fog. Az immunrendszer tehát képes regenerálódni, jó hír, képes. Az emberi testben olyan öngyógyító mechanizmusok vannak, amelyek párjukat ritkítják a természetben. Fantasztikus. Az ember nem az orvos által gyógyul meg, hanem a teremtőnk által adott hitem szerint törvények tiszteletben tartása által a szervezet öngyógyulási mechanizmusa elindul. Minden azon múlik, hogy az én szervezetemben, az önök szervezetében az öngyógyulási mechanizmusok milyen hatékonyak. Az immunrendszer ebben vezető szerepet vállal, az immunrendszer is képes öngyógyulási folyamatokra. Az egészséges táplálkozásról szólni. Az emberi immunrendszer vagy éber, vagy félállomban, vagy alszik. Azért jó ez a kép, hogy alvó immunrendszer, mert kedves kollégám Oláné Szilágyi Mónika doktornő említette, hogy vigyázzunk azzal a kifejezéssel, hogy valakinek gyenge az immunrendszere. Volt, aki ezt hallott, ezt az előadást? A gyenge immunrendszerről nagyon vigyázzunk, hogy mit mondunk, mert az betegség, az kórkép, a súlyos állapot. Ezért nem így nevezi a szakma, hanem alvó. Lehet egy erős immunrendszer kvázi alvó, és attól még rákbeteg lehet, mert nem tartják karban. Lehet egy jó autót tönkretenni, hogy nem tartják karban, attól még az autó lehet, hogy jó, megnézem benne a kilométereket, de egyszerűen nem úgy használták, és nem tartották karban. Félelmetes dolog ez. Az immunsejtek rendelkeznek kémiai látással, amelyeket a két nagy ellenség, a cukor és a zsiradék megbénít, a kémiai látást gyengíti. Tessenek elképzelni egy elit alakulatot úgy, hogy hirtelen a katonák nem látnak semmit. Tehát ilyen erős szemüvegre van szükségük, vagy nem is tudom mire, hogy lássanak. Cukor és zsiradék. Ez is közhely, de még mindig azt látom, hogy a bevásárlóközpontokban tocsog minden a zsírtól, olajtól és a cukortól. Sőt, nemhogy visszalépne az ipar, egyre több édesipari pultot látok. Egyre több olyan rejtett zsírtartalmú ételt látok, ami félkész és készétel formájában jut be a szervezetbe, mert az, hogy a pizzéria, valaki fölhívja a pizzériát, megrendeli a pizzát, kijön az étel, hogy abban mennyi a zsír, azt nem is sejti az illető. Azt látja, hogy kaptam egy finom ételt, és az jól esik. Annak óriási a rejtett zsírtartalma. Hozzáteszem, a zsiradékot az élelmiszeripar azért használja előszeretettel, mert táplál, jól lakok tőle, a jól lakás pozitív emóciót vált ki, függőséget vált ki. A zsiradék mit csinál? Ízanyagban mit csinál a zsiradék? Oldja az ízkomponenseket. Úgy mondják, hogy sejmessé teszi az étel ízét, ezért az élelmiszeripari résztvevőnek az a szándéka, hogy jól lakjunk. Hát persze, hogy zsírt fog használni, ezután pedig az, hogy édeset is együnk. A cukor és a zsiradék mindig is testvérként teszik tönkre az emberi testet. Az érdekesség az, hogy ez a kettő együtt nem kétszeres, hanem 4-5-szörös károsító hatása rendelkezik. A cukor és a zsiradék együtt nagyon nem is összeadódnak, hanem összeszorzódnak, tehát kettő a másodikon. Erre jól vigyázzunk. Nem összeadódnak a rossz tényezők, hanem összeszorzódnak, illetve hatvány függvény jelennek meg. Három tényező, már kettő a harmadikon kockázatot jelent bizonyos megbetegedésekre. Nos, mennék is tovább. Amikor az immungyengülésről beszélünk, mindig szólni kell a vízfogyasztásról. Aki reggel nem fogyaszt megfelelő mennyiségű vizet, ne is számítson jó immunrendszere aznap. Ez egy első szabály, első főszabály a reggeli vízfogyasztás. Tudom, hogy nem mindig esik jól, finoman fogalmazok, a reggeli vízfogyasztás. Lehet enyhe citromlevet fogyasztani, de ne tegyünk bele cukrot, mézet, egyebeket. Ha lehetséges, reggel ne kávéval, ne tejjel, ne kakaóval, ezek blokkolják a gyomor és a bélműködést, hanem mondjuk a kávé az nem annyira, az inkább serkenti, de mint egy ostorolovat úgy serkenti. Nem szabad ezt alkalmazni. A reggeli vízfogyasztás szükséges az immunrendszernek. Tessenek elképzelni egy szervezetet, ami 8-10 órán keresztül nem kapott egy csepp vizet sem, ha csak nem valaki éjszaka föl kell vizet inni. De ugye nem szoktunk annyira, mert akkor megint vécére kell menni, stb. Reggel a szervezet 8-10 órája nem kapott vizet. Ha erre mi ráeszünk, reggel itt mi fog történni? Még egy literrel elmegy, elmúlít, ugye, elvon. Mert az emésztőrendszer mit csinál? Az emésztőrendszer vízzel dolgozik. Gazdaságosan dolgozik a vízzel, de vízzel dolgozik. Naponta, mit tetszene gondolni, mennyi gyomorsavunk termelődik? Mennyi gyomorsav termelődik? Körülbelül egy liter. Na most egy nagy reggeli hatására újabb kiszáradási folyamat indul el. Az agyi folyamatok, az idegi folyamatok, ilyenkor a munkahelyi, illetve a stressz, ugye a busz, villamos, autó, ami újabb hőveszteség, és mire az ember elkezdi a munkát, olyan mérvű kiszáradása van, hogy az immunrendszer egyszerűen nem tud hatékonyan működni, tönkre megy. Már reggel. Ez egy rossz indulás. Ezért reggel két fontos dolog van. Reggeli vízfogyasztás, reggeli előtt, és a reggeli nyugalom. Szándékosan nem az ételt mondtam. Reggel, nem mondom, hogy elő kéne írni, főszabályként 25-30 perc nyugodt időtöltést, olvasást. Nem szokás, ugye? Az emberek inkább este olvasnak, este már alig van erejük, idejük, kedvük hozzá. Reggel. Reggel nyugtató olvasmányok. Ha valaki belolvas az Ószövetségbe, reggeli áhítat, reggeli áldozat és estvéli áldozat. Érdekes. A zsidó emberek életvitele alapvetően főszabályként nyugodt volt. A két fontos ideje a napnak, amit a családommal tölthetek, a reggel és esti időszak. Mind a kettő borzasztó fontos, reggel az indulás miatt, este a kiértékelés miatt. És a szervezet erre képes ráállni, fantasztikus immunerősítő hatása van. Az alvó immunrendszer jellemzői. Gyengülő működés természetesen, a fehérvérsejtek működése gyengül, nincs elég immunsejtát, sem a mozgékonyság nincs meg, sem megfelelő szám. Ezzel szintén foglalkozott már korábban a gyermekorvos kolléganő. Tünetei. Ha valaki étkezések után fáradt lesz, de rendszeresen, akkor nagyon vigyázzon, mert ott vagy a vízfogyasztással van a baj, vagy az immunitással van a baj. Figyeljük meg, hogy étkezések után mennyire álmosodunk el. Ha nagyon, ott komoly immunrendszeri problémák vannak. Ez egy első jel. Aki rendszeresen elalszik, vagy ilyen alvás roham jön rá, ilyen álmossági roham jön rá evés után, de olyan, hogy nagyon erős, ott komoly immunrendszeri problémák vannak, mert ez azt jelzi, hogy a test a táplálkozás után kiadja a parancsot az agynak, hogy aludj el, mert különben nem tudok dolgozni. Ez azt jelenti, hogy nincs fölkészülve arra, hogy a nagy étel mellett még az ébrenléti fázisban is dolgozzon. Ez egy komoly dolog. Fertőzések hosszú lecsengése, emésztőszervi zavarok és a szellemi-lelki erőllét. A szellemi-lelki erőllét fontos, jelzi az immunrendszeri problémákat. Természetesen a vízfogyasztásról beszéltem, nagyon fontos, reggeli napfényterápia és torna. Nagyon sokszorosan visszajön a reggeli napfényen eltöltött 5-10 perc, higgyék el, az egész nap folyamán döntéshozásban, szellemi-lelki tevékenységben, türelemben, nyugalomban, mert hormonális folyamatokat indít el. Természetesen fel lehet ébreszteni az alvó immunrendszert béltisztítással, probiotikus kezelésekkel, nyerslevek gyakori fogyasztásával, persze megadott időben és helyen is, módon, lébőgykúrákkal. Évente egyszer, kétszer, háromszor tartunk, kedves Kőbel Wolfgang kollégám vezetésével, aki maga is itt lesz ezen az alkalmon, nem sokára ő következik, Wolfgang tart lébőgytáborokat. Ha valaki szeretné felkelteni az immunrendszerét, jöjjön el egy lébőgytáborba. Éhen halni nem fog, garanciát vállalunk érte. Sőt, vigyázni kell a hízásra a lébőgyt után, tudják, a jó-jó effektus miatt. Naponta 4 liter lé, bio lé. Az önök és az én átlag napi fogyasztásomhoz képest 5-10-15-szörös mennyiség antioxidánssal, ez immunrendszeri ébresztő. És azért lébőgyt, mert nincs ételfogyasztás, vagyis semmi sem vonja el a figyelmet. Semmilyen tápladék az immunrendszertől. Ha valaki szeretne fölébredni ilyen tekintetben, akkor egy-egy ilyen táborra eljöhet, de nem muszáj a mi táborunkra eljönni, otthon is csinálhat ilyet, csak a táborunkban orvosi felügyelet van. Mert a lébőjt esetén lehetnek nem várt mellékhatások, főleg valakinek szívbetegsége van, vagy olyan problémája, amiről nem is tud, hogy a vizet hamar engedi el a szervezete, és sorolhatnám, nehogy valami probléma legyen. Juhász Zsolt kollégám felvetítette azt, hogy a gyógyszerek, illetve az antibiotikumok terhelhetik a bélrendszert. Valóban igaz. A vörös, magas rejtett zsírtartalmú húsok, elsődleges immungyengítők, nem bírok belemenni a hatásmechanizmusba, a Beteg táplálékaink című könyvemben részletesen beszélek a vörös, és nem csak a vörös húsok ártalmairól. A húsok ma már eljutottak arra a szintre, nagyüzemi húsok természetesen főként, hogy egyszerűen emberi fogyasztásra, én kimerem mondani élelmiszeripari mérnökként, sajnos alkalmatlanok. Ennek a tudományos bizonyítékait 600 oldalban foglaltam össze, hogy nehogy valaki azt mondja, hogy elnagyoltam ezt a munkát. 600 oldalban foglaltam össze egy könyvben, ez alapvető csőd. Egy ilyen könyvet megírni, tehát húsról 600 oldalban írni, az csőd, tehát ez halálra született ötlet, de mégis megtettem, annak ellenére, hogy tudtam, hogy ez nem lesz egy nagyon nagy sikerkönyv, mert szükséges az információ. Nincs más választás, írni kell erről a témáról is, akkor is, hogyha a húsipar és a tejipar Magyarországon a két nagy húzó ágazat. A húsok nem biztonságosak. Nem okoznak azonnali halált, nem biztonságosak. Tudják, ha valami nem biztonságos, hanem bizonytalan, az nekem már gyanús. Én férfiként szeretem a biztosabb dolgokat, ha valami bizonytalan. Ha nem tudnak biztosat ígérni, az a biztos, hogy ki kell fizetnem a pénztárnál, az biztos. Hogy mit okoz, senki soha nem fogja tudni bizonyítani, hogy az én egészségem ettől ment tönkre. Nincs az az orvos. Tehát perelni soha senkit nem lehet, érdekes. Mert egy táplálkozási eredetű betegség lehet, hogy 15 év alatt alakul ki, senki nem perelhető. Én vagyok a hibás, aki ettem. Utána pedig elkérjük a pénzem másik részét a gyógyszertárban. Soha senki nem kér elnézést, higgyék el, ha önök megbetegszenek, akkor legfeljebb újabb kesely jelenik meg, aki a pénztárcán másik részét fogja elkérni. Tőlünk soha senki nem kér elnézést, sem az ipar, sem a gyógyszerész. Ők végzik a dolgukat egy gépezet fogaskerekei mindannyian. És önök és én döntünk, hogy szaporítjuk-e betegek számát, vagy nem. Én 20-21 éves koromban döntöttem úgy, hogy ezt a rendszert én nem fogom építeni sem a pénzemmel, sem az elveimmel, egészen más szeretnék csinálni. És bár azt mondták, még egyetemi oktatóim is, hogy Gábor, én is ezt csináltam a te korodban, mondták a nagy professzorok, de aztán rájöttem, hogy be kell állni a sorba, különben végünk van. nem engedik az embernek sem a tanulását, sem a doktori végzettség megszerzését. Régebben volt ez így, ugye ma már annyira nem. De ma is azért van egy fő csapásvonal, amit egy doktorandusznak ki kell járnia, és sorolhatnám. Szóval félelmetes. Mondjuk non-profit alapítványi munkát lehet végezni, én magam is ezt csinálom, másképp nem is tudnék így dolgozni. Kémiailag kezelt élelmiszerek ismerik a 3E számos törvényt, vagy szabályt. Ugye a Magyar Fogyasztóvédelmi Felügyelőség adta ki az írást, amelyik élelmiszerben 3E számnál többet tetszenek találni, ugyanazzal a lendülettel, amivel levették a polcról, nem is kell megállni a kéznek, vissza is lehet tenni. Azért, mert ezek ugye 4E számnál már megnövekszik az a gyanú, hogy ezek egymással is reagálnak, és kvázi degeneratív folyamatokat hozhatnak létre. Kedves hallgatók, a zsírfogyasztásról volt szó, elszappanosodási folyamat, hallottuk már? Ha valaki sok zsírt fogyaszt, és ráadásul jó sok nyomelem kiegészítést is bevisz, elszappanosodik, szappan, szó szerint szappan képződik, csak nem olyan szappan, mint amit megszoktunk. A bélre rátapadnak a szappanszerű anyagok, ugye a fémek komplexet képeznek a zsíradékokkal, ezek rátapadnak a bélrendszerre, és tönkreteszik a bélrendszert elég hamar. A zsíradékot nagyon szeretik a bacik. A baktériumok, gombák beágyazódnak a zsírba, amelynek az a lényege, hogy nem támadhatóak így a bélflóra részéről, és elkezdenek szaporodni. A növényi olajokat javasoljuk pár cseppet, tehát minimális mennyiségben. Illetve, megmondom őszintén, hogy mi inkább darált olajos magvakból készítjük az ételeket. Tulajdonképpen olajmentesen mondhatnám, de természetesen van az étrendben olaj, csak ilyen módon, illetve salátákhoz és vitaminoldásra, ízanyag kiemelésre pár csepp lenmag olajat, oliva olajat, különböző csíra olajokat mi magunk is használunk. Ajánlom tehát figyelmükbe az omega-3 tartalmú élelmiszereket, különös tekintettel a dió és a lenmag. Ugye a szójababról is lehetne szólni, de azt inkább majd megtartom egy másik alkalomra. A tej. A tejnek a hatása rendkívül érdekes, ugyanis blokkolja a nyálkahártya immunitást. A tej nem igazán segít az immun működésben, bármennyire is mondják ezt a tejipari szakemberek, gyártók. A tehéntej legfeljebb fehérjét pótol is némi B12 vitamint, de ezt máshonnan is meg tudjuk, más forrásban is meg tudjuk oldani. A tej étrendből való kihagyásával fellélegeznek a nyálkahártyák, rendkívüli immun serkentés érhető el. Ha valaki nem szed multivitamint, de fogyasztott korábban tejet, és elhagyja a tejet, a szervezet ezt úgy fogja értékelni, mintha javult volna az immunitás, tápanyag kiegészítő használata nélkül, mert a tejfehérje, amiben kazein van, ugye tudják, hogy az anyatejben nem kazein van főszabályként, hanem laktalbumin, laktoglobulin, ami legfeljebb a tej savú fehérjében van benne, de a tejben kazein fehérje van, nem nekünk készül a tej, nekünk nem olyan bendünk van, nem olyan gyomrunk van, mint a bociknak, nem tudjuk emészteni. Erjed, pang, romlik, rothad a bélben, félelmetes hatásai vannak. Az ember mit csinál? Nem áll meg a tejnél, hanem koncentrálja a tejet. Túrót készít, sajtot készít, mindenféle mesterséges technológiákkal, ugye a sajt oltóenzim hozzáadásával abszolút természet idegen technológia, de a sajtot azt felejtsék el, hogy az valami fajta természetes, meg a nem tudom, egyszerűbb népek tápláléka. Az oltóenzim kivétele a borjú oltógyomrából, vagy a sertés, ugye a kismalac gyomrából, és azzal beoltva a tejet soha az életben nem tartozott hozzá, soha a múltban sem az egészséges táplálkozáshoz. Ez a sajtipari marketing szüleménye. Az egy más dolog, hogy régen egészséges állat, egészséges, úgymond probiotikus tejéből, mert régen probiotikus legelők voltak, ma már nem nagyon, probiotikus tejéből oltottak, illetve valamilyen növénnyel készítettek sajtot, vagy sűrű túrót készítettek valamilyen sózással, tehát vízelvonással és tömörítéssel, de azok nem a mai sajtok voltak. A mai sajtok tehát a korai világban nem voltak jellemzőek, és egyfajta gyulladáskeltő folyamatot indítanak el egyébként az emberi szervezetben, a csont erősítésben pedig főszabályként nem vesznek részt. A margarin immunerősítésben erősítő hatásáról hadd ne szóljak. Tudják, hogy a margarinban mi az, ami erősíti az immunrendszert? A hozzáadott E-vitamin. De hozzáadott E-vitamin nem azért adják hozzá, nem azért teszik hozzá, hogy erősítse az immunrendszerünket, hanem hogy védje a terméket. A gyártó nem azért adja hozzá az antioxidánst a termékéhez, hogy bennünket védjen az oxidatív gyököktől, hanem azért adja hozzá, hogy a termékét védje az oxidatív gyököktől. Nagyon fontos, tehát mire az élelmiszert elfogyasztjuk, az már töredékére csökken. Természetesen az alkoholos italok szabad gyökoxidációt fölgyorsítják, kis mennyiségben is. Alkohol, dohányzás, koffein bevitel jelentős immun, illetve nyálka, hártya, immunitás gyengítő tényező. Sajnos azt kell mondjam, napi 2 csésze fekete kávé elfogyasztása is mérhető gyomor és bél nyálkahártya sérülést, illetve immungyengülést hoz létre. A vízfogyasztásról ugye ma már sokat beszéltem, nem 2, hanem most már azt mondják 2,5, sőt a 3 liter sem ritka, persze testtömegtől függ. A vízfogyasztás rendkívül fontos, amit az élelmiszeripar, illetve az italgyártó sorok hát mással próbáltak pótolni. Megfigyelték, hogy ma már a kóla is gyenge a fiataloknak. Tehát most már nem is kólát látok a fiatalok kezébe, hanem ilyen energiadús, mondhatnám finoman fogalmaz, energiaitalokat. Miért van ez? Mert megtörtént, amitől féltünk. A szakma régóta jelzi azt, hogy a kóla is végveszély, de eljön az idő, amikor a fiataloknak már a kóla is light lesz. Már a kóla sem fog hatni. A mai fiatalok annyira hozzászoktak a kólához, hogy már ez sem hozza a várt hatást. Nem tudom, mennyire érzik azt, hogy ez micsoda végveszély. Most már ezt is tuningolni kellett. A kóla az már csak szinte rummal, meg egyebekkel dúsítják, hogy valami hatása is legyen. Félelmetes. Megjelentek a magas, emelt koffein, taurin és egyéb tartalmú energiaitalok, hogy az ingerület átvitelt még fokozhassák. Mihez vezet ez? Egészséges családapák lesznek? Családanyák lesznek ezek a fiatalok, akiknek az egész agyi idegrendszer ezektől függ. Milyen társadalom körvonalazódik ebben a világban, hogyha fiataljainknak megengedik, sőt, nem tesznek lépéseket ez ellen. Az, hogy megszüntették az iskolákban az automatákat, fontos lépés volt? Hát nincs közvetlen karnyújtásnyira a kóla, de simán meg lehet venni bárhol, mert az államnak jól jön az adóbevétel. Az, hogy mennyit veszítenek a betegek miatt, és ez emiatt összeomlik az egész rendszer, többek között az ilyen típusú italok miatt is, és még számtalan okból. Ki foglalkozik? Hol vannak az igazi tudatos közgazdászok, akik egészségre is figyelnek, és a gazdaságra is? Nem lehet megmagyarázni ezeket a folyamatokat. Kedves hallgatók, nézem az órámat, és a végéhez kell közelednem természetesen nekem is. Immunrendszert erősítő szerek és szokások, nyugodt életvitel, úgynevezett koncentrált élelmiszerek, amiből csak a vizet távolították el, és étrendi kiegészítők közül is szintén a ható, tehát természetes ható anyagtartalmú tápanyag kiegészítők és a terápiák, ezek együttesen hozzák meg a hatást. Mindenkinek személyre lebontva kell, vagy kellene immunrendszeri védelmet fölépítenie, nem úgy, ahogy a szomszéd csinálja, hanem úgy, ahogy az illető szervezetének szüksége van rá. Azért kell természetes anyagokat fogyasztani, mert a természetes készítmények szerves kötésűek, optimális arányban van bennük a szabályozó, és vannak egyéb úgynevezett savak, fitokemikáliák, étrendi savak és a rostok, amelyek a szabályozást elvégzik. Az A-vitamin, beta-karotin fogyasztást érdemes emelni, nem vitaminnal, hanem sárgahúsú zöldségfélékkel és növényekkel. Nem mondok újat, de a C-vitamin bevitelt is érdemes növelni. Én még mindig hiszek abban, hogy a citromban is van C-vitamin, mert mondják, hogy nem sok van, de van. Meg lehet mérni laboratóriumban, jelentős mennyiségben az alma többszöröse van a grapefruitban, C-vitaminban, vagy citromban, C-vitaminból, de a lényeg, hogy az igazi citromhoz képest biztosan kevesebb van a magyar ugye, utóérlelt, meg etilénérlelt citromokban, de még mindig többszöröse. Téli időszakban, ha valaki egy limonádét, vagy egy grapefruitlevet megiszik, még mindig jelentős mennyiségű C-vitaminhoz jut. Hozzáteszem, nem kell éjjel-nappal ezt fogyasztani, hanem savanyú káposztát, káposztaféléket, petrezselyemzöldet lehet fogyasztani, ha ezek elérhetők, és éljünk a fogyasztás technológiájával. Ha egy évig fogyasztok valamit, maximum 10%-kal csökken a C-vitamin tartalma. Ha fölengedtetem és jól csinálom, maximum még 5%-ot csökken, tehát egy 80-85%-os C-vitamin tartalommal számolhatok egy éves mélyhűtve való tárolás során, Nem biztos, hogy mindenkinek van nagy fagyasztó szekrénye, de mégis fontos. B-vitaminok, immunerősítők és az E-vitamin. Ezekre a vitaminokra különösen figyeljünk. Egyik szemem sír a másik nevet. Mert a hazai szürkeállomány óriási. De tetszenek látni, hogy Szent Györgyi professzor is mit csinál? Tehát érdekes ellentmondás a nagy koponyák. Persze mondhatnánk, a pipa az jobb, mint a cigaretta, ugye? Tehát lehetne magyarázni ezt. De a lényeg, hogy igen, a C-vitamin rendkívül fontos, és a doktor úr is tudta, hogy az igényt lehet növelni. Ha valaki például pipázik, a C-vitamin bevitelét már is növelni kell 50%-kal. De hogyha kiveszem a számból a pipát, akkor már lecsökken kétharmadára, és nem kell annyit enni a C-vitaminból. Értik? Tehát annyira a szokásainktól függ a bevitel, hogy el sem tudnám mondani. Szelén, cink. Rendkívül fontos anyagok. A szelén és a cink. Olajos magvakban, csírázott gabonákban jelentős mennyisége van. Ha megengedik, hogy felvetítsek néhány olyan anyagot, amiben én látok immunerősítő potenciált, hogy itt a bélflórát látjuk, számtalanszor elmondták ma kollégáim a hasznos flóra működését, krosztók, párbeszédet folytatnak a béllel, a bélbaktériumok rendkívül fontos vitaminokat termelnek, immunglobulin A vegyületeket termelnek, tehát fehérjéket termelnek, javítják a bélműködést, a teljes immunstátusz működését segítik. Higgyék el, hogy a probiotikumok fogyasztása használata fontos, ha valaki megteheti. Nem biztos, hogy a probiotikus joghurtot kell fogyasztani, amit szándékosan, ipari úton, ugye hadd ne mondjam a terméknek a márkáját, de önök is tudják, hogy nincs túl sok ilyen termék a piacon. Szóval megfosztják a bélben való feltapadási képességétől, kicsúszik a bélből. Ezért mindig enni kell a joghurtot, meg kell venni a terméket. Ha valaki probiotikumot vásárol, Protexin, Acidophilus, Bonolact, Normaflor, Lactosporium, mit mondjak még? Szándékosan soroltam többet, hogy ne kötődjek márkához. Ezek képesek felcsatlakozni a bélfalra, fantasztikus működést, tehát felkapaszkodni, úgy mondom, és fantasztikus immunerősítést visznek végbe. Évente egy-két ilyen terápiát érdemes megcsinálni, patikában kapható készítményekről beszéltem. A grapefruit rendkívül jó gomboellenes hatású, csak egyetlen sort hadd mondjak minden növényről, és elnézést kérek a rohanásért, de ez a nap már ilyen, tudják. De még egyszer mondom, az anyagot szívesen át is adom, ha valakinek kell így magunk között, de a hanganyagot is el lehet majd kérni, meg lehet vásárolni. Fertőtlenítő hatású fokhagyma, szintén volt róla szó, szívműködés, vérnyomás, immunterápia. Egyszerű, én azt mondom, nem is olyan drága a fokhagyma. Egy hátránya van, hogy nem mindig lehet reggel, délelőtt fogyasztani. Az immunrendszert erősítő cukkini, szoktak enni cukkinit? Rendkívül fontos. Hogyha időnként azon gondolkodunk, mit csináljak, az első gondolatom, hogy cukkinit. A cukkini egy picit jobb, mint a tökfélék más csoportjai. C-vitamin, folysav, kálium, kalcium, foszfor, mangán, cink és olyan nyákszerű anyagok, amelyek bevonják a bélrendszert, nyugtatják, segítik a bélműködést. És nem rossz az íze sem, mert mondják, hogy az egészséges az nem mindig jó ízű. Van jó íze, lehet belőle fantasztikus féleképpen ételeket csinálni. Ha lehet, akkor ne süssük hagyon a cukkinit, inkább pároljuk. Sőt, van, aki nyersen is el szokta fogyasztani, de inkább enyhe párolást javasolok. A papaja nehezen elérhető Magyarországon, ha igen, akkor érlelt formában, vagy utóérlelt formában fantasztikus rák megelőző hatása van. Ugye számos cég foglalkozik a papajából kinyert tumorellenes anyagokkal. A kivi, mint déli gyümölcs, Magyarországon szintén nem őshonos, élénkítő, frissítő, általában része a kivi a fogyókúráknak, és magas C-vitamin tartalmánál fogva immunerősítő hatású, fogat kell mostani természetesen a kivi fogyasztás után, ugye a fogzománc sérülések elkerülése miatt. Színes étkezés. Első pont, zöld. A szőlő. Szőlőről nem beszélek sokat, mert már minden tele van a szőlővel. Megmondom őszintén, mi bort nem fogyasztunk, erjedetlen szőlőlét fogyasztunk, ami nehezen tartósítható, vagy fogyasztással, vagy enyhe hőkezeléssel tartósítható. Régen egyébként Izraelben az esküvőkön nem bortól tocsogott az asztal. Tehát hadd mondjak egy titkot, Jézus nem részegítette meg az embereket. Ugye valaki olvassa az Új Szövetségben, hogy Jézus megsokasította a bort. Hát az izraeli esküvőkön soha nem volt bor, meg furcsa is lett volna, hogyha ha az Új Szövetségben valami hatalmas részegségről, ilyen orgiáról olvasunk. A must esküvőkön must volt. ami onnan is látható, ha valaki olvassa, elnézést ezért kis kitérőjét, hogy amikor teleíták magukat az emberek a mustal, akkor fölállt az egyik ember, és mondta, hogy hozzon, hogy ugye Jézus, amikor a mustat megsogasította, akkor azt mondta az ember, hogy ez a legjobb minőségű. Tehát ha valaki részeg már nem érzi az ízét semminek, már pedig ott még hát az esküvői szertartási végén is érezték, hogy ez a must igazán jó minőségű és jó. Tehát ott szőlőléről volt szó, Izraelben mindig is legtöbbször legalábbis erjedetlen szőlőléről van szó, sőt az úrvacsorán is a kovásztalan kenyér mellett furcsán nézett volna ki az erjedt szőlőlé. Teljes ellentmondás lett volna, erjedetlen must volt. De hát hadd ne döntsek romba különböző vallási ceremóniákat itt pár perc alatt. A lényeg, hogy a színes étkezés, a zöld színűek, a klorofil tartalmúak, tetszenek látni a brokkoli, cukkini, brokkoli, hagymafélék, a három nagy család, cukkini vagy a három nagy ételféleség. Káposzta kell, káposzta, fantasztikus. Hetente egyszer legyen káposztás ételünk, ha bírjuk, ha bérrendszerünk bírja, és nem puffadunk tőle. A lila színű ételek, tehát a természetben színek vannak. Nagyon jól meg kell rágni az ételeket, a színeseket is, főleg, hogy a színanyagot kipréseljük belőle a fogainkkal. Rendkívül fontos. A lila színűek, a szilva például, idegrendszer működésjavító, immunműködésjavító, magas vastartalmú, a szeder, a kíméletesen minél kevesebb cukorral megfőzött lekvárok rendkívül fontosak. A szederlekvár, a bodzából, fekete ribiszkéből készült lekvárok immunerősítőek. Narancs, illetve az egyéb színes, narancssárga színű zöldségfélék és gyümölcsök. A papajáról már beszéltem, a kajszibarack, az őszibarack, nem kell sorolnom tovább, fantasztikus immunerősítőek. Az alma és a körte, mondhatnánk, a legegyszerűbb immunerősítő. Nem kell mindig grapefruitot venni. Hiszen népi mondás is mondja, ugye az almával kapcsolatban a legegyszerűbb az alma. Ha jól tároljuk, nem csökken, még a C-vitamin tartalma sem igazán nagyon. Magas pektin tartalma folytán a birs is főként rendkívül jól tisztítja a bélbolyhokat, jó immunerősítő hatású. Ha valaki szán egy-két hetenként egy napot, amikor almaterápiát végez, de nem extra szűrt, tükrösre szűrt almalével, hanem vagy házilag készített alma dzsúszsal, vagy megeszik aznap almát, vagy körtét fogyasztott hazai gyümölcsöket, fantasztikus béltisztítást lehet ezzel is végezni. A banánban is vannak vitaminok, ásványok, illetve nyálkaszerű anyagok, nem beszélve ugye a zellerről, egy jó zellerkrémleves, sűrűre főzött zellerkrémleves pirított, teljes őrlésű zárójeles megjegyzés, kenyérkockával, fantasztikus jó ásványi anyag pótlás az esti szervezet számára, ugye ezt inkább este, és nem első fogásként, hanem a vacsoraként szántam, esetleg kevés zabkekszet után elfogyasztani, ugye a mértéktartó vacsora miatt. Rengeteg sárga húsú zöldségünk, gyümölcsünk van. Én itt csak fölvetítem, tényleg az idő hiánya miatt, mert nem szeretnék nagyot csúszni most már a programban. A citrom, a sárgarépa, a mangó, a sütőtök. Gyermekkorunkban ettünk utoljára sütőtököt, legalábbis legtöbben, aztán elhagyjuk. Miért? Hogy van az, hogy a gyermek számára mondják a gesztenyét, a sütőtököt és a sárgarépát. A felnőtt már csak pizzát eszik. Érdekes, a felnőttek nekünk újra a Jézusi mondás, legyetek olyanok, mint a kisgyermekek. Megkockáztatnám táplálkozási értelemben is. Én időnként a gyermekemet nézem, hogy hogy eszik. Tanulom a rágást, nézem a gyerekem száját, mit csinál a légzését. Újra meg kell tanulnom úgy élnem, mint a gyermekem. Szégyen, nem? Mondhatnám, de nem. Ehhez alázat kell, hogy újra megtanuljunk gyermekekként örülni mindennek. Minden szempontból én depressziós gyermeket nem láttam. Önök láttak már? Mármint, mit tudom én, 4 éves kor alatt. A gyermek mindennek örül, játszik a természetnek, a mozgásnak. Én nem látok szomorú, depressziós gyereket. Ha sír is időnként, 5 perc múlva nevet a gyermek. Én a felnőtteknél annyira szeretném magamnál is, hogy ezek a gyermeki szokások, ezek megszületnének. A gyermek úgy örül egy tál ételnek, ha éhes, hogy nem tudja hova tenni az örömét. Mi pedig leülünk és esszük. Hol van az igazi gyermeki szokásrend, ami az igazi gyermekkorunk boldogságát visszaadhatná akár felnőtt korban is? A széles étkezés szerettem volna ezekkel a diákkal átadni. Piros és bordó színű növények, nem a héj számít, látják? Nem a héj számít, a hús. Mert azt tesszük meg. Tehát ez nem sárga, hanem piros növénynek számít. A szó biokémiai értelmében görögdinnye, málna, ezek mind-mind immunerősítő tényezők. Ezekben a növényekben a teremtőnk által adott immunerősítő anyagok ezrei megvannak, tápanyag kiegészítők nélkül. Ezek a legjobb kapszuláink, higgyék el. A legjobb kapszuláink. És mostanában már a magokat is esszük, nem? Mondjuk nem is a megymagot, de mondjuk a grapefruit mag kivonat, nem? A szőlőmag kivonat. Meg kellett lássuk, hogy a gyümölcsöknek még a magját is meg kéne ennünk. Össze kéne rágnunk. Pedig hogy undorodunk időnként, hogy fúj, meg magvégyulladást kapok. Dehogy is. Sem hajszál, sem mag nem okoz magvégyulladást. De meg kell rágni a magot, persze fogazat függő. Én gyorsan végig is pörgetném, és itt tetszenek látni az összefoglalás. Színes gyümölcsök, káposztafélék, brokkoli, karotinforrások, klorofilforrások, méz, méhészeti termékek, gyümölcscukor, nagyon mértékkel, vigyázzunk a gyümölcscukorral is, rostban gazdag táplálkozás, tehát fehér kenyeret azt tessenek elfelejteni, teljes őrlésű kenyér. 30 éve tudja a szakma, de nincs ereje megvalósítani Magyarországon a teljes őrlésű kenyerek iskolai forgalmazását. Még mindig a fehér kifli iskola teje. Félelmetes. A legrosszabb, ugye ez csirizes, ugye a tej kicsapódik a gyomorban, a csirizis. Ez, hogyha a gyermek ezután nem igazán tud fegyelmezetten ülni a helyén, nem csoda, erjedés, pangás lép fel a szervezetben. Echinácea, aloé, csicsóka, csipkebogyó. Szeretném kérdezni, van-e okunk panaszra, hogy nincs elég anyag a természetben, amivel élhetnénk? Búzacsíra, búzafüllé, torma, hagymafélék, grapefruitmag, omega-3 források. Én nem tudom elképzelni, hogy ha valaki ezekkel él, tönkre menjen az immunrendszer. Ez lehetetlen. De ha mégis lehetséges, az esetek 5%-ában, akkor éljen tápanyag kiegészítőkkel. Vagy mielőtt élne, ezeket használja ki. A homoktöv is egy újra felfedezett növény, piros szőlőhéj kivonattal meg 10-szereződik a hatása. Professzor Dr. Dörnyen József gyártja, hazai professzor, hazai cég, akár a Herba házban, több bevásárlóközpontban, mint reformközpontban ez kapható, fantasztikus. Klinikai eredményeket tetszenek olvasni. Vannak lehetőségeink, egymással együtt használjuk. Homoktövis húsolaj, fantasztikus immunerősítő. Homoktövis magolaj 3-4 napon belül vérzőgyomorfekélyt tud hegeszteni, vagy elindítja a folyamatot, a hámosodási folyamatot. Ezek Oroszországban általános természetgyógyászati elvek. A zöld turmixok. Végre felfedeztük, hogy körülöttünk minden zöld. Ehhez kellett több ezer év. És minden zöld körülöttünk. És most kezdjük el a zöld turmixokat az állatvilágból. Az előbb mondtam a gyermekeket, hát most már még jobban vissza kell menjek. Az állatvilágból tudunk tanulni, hogy ők ösztönszerűen a zöldet keresik, és csak utána a színeset. Érdekes, nem? Erre is rá kellett jönni. Köszönöm szépen a figyelmüket, köszönöm, hogy meghallgattak. Ilyen gyorsan le kell zárjam az előadást. Végezetül, de nem utolsósorban azért elmondom, hogy ha valaki például Johann Sebastian Bachot hallgat, én megmondom őszintén, ha rám néztek volna ezelőtt, mit mondjak, 15 évvel, hosszú dajárolt haj, félfülbe való. Tehát én nem egy Johann Sebastian Bach rajongó voltam. Én rockzenei koncertekre jártam, különös gyermekkorom volt, vagy ifjúkorom volt. A lényeg, hogy ehhez persze szükséges egyfajta szemléletváltozás is, mérhetően tetszenek olvasni. A növények hatás, a növényeknek az ellenálló képességét javítja, hogyha Bach zenéjét játsszák. Érdekes, nem? Én sokáig nem hittem el, olvastam erről szakmai jelentéseket, egyszerűen még a szakemberek is meg vannak döbbenve, hogy mi játszódik le. Ezzel szemben más zenéknél ez nem. Az orvos csak bekötözi a sebet, Isten gyógyítja meg. Alapítványunk foglalkozik lelki, mentális, mentálhigiénés előadásokkal is. Ha valaki szeretne ezekről információt kapni, a www.ujéletmód.hu, mint a magazinunk is, www.ujéletmód.hu honlapon ezen tud tájékoztatást nyerni, hogy akár én, akár kollégáim, mikor, hol tartunk az ország különböző részein előadásokat. Jelenleg alapítványunknak sorozata van a József Attila Művelődési Központban, ugye ez a József Attila tér 4, a Luna Pláza közelében, de én nekem már volt ott 2 előadásom most ősszel, kollégáim fogják folytatni a sorozatot, erről is találnak majd anyagot a www.ujéletmód.hu honlapon. Rendkívül fontosnak érzem azt, hogy az emberi kapcsolataink, a lelki egyensúlyunk meglegyen. Pál apostol megtanulta, hogy mindenben, még egyszer mondom, mindenben megelégedett legyen. Ez félelmetes. Amikor egy ember eljut eddig, és a magazinunkat vetítem fel, non-profit jelleggel működik a magazin, és elő lehet fizetni rá, olyan 1800-1900 forint körüli összegben. A postaköltséget már nem tudjuk jövőre fölvállalni. 4 számot lehet kapni ezért az összegért, ez 4x80 oldal színesben. Az 320 színes oldal, az lassan egy vastag könyv lesz most már, és ajánlom figyelmükbe CD-inket. Wolfgang nem sokára érkezik, majd Szabó Attila kollégám után. A gyógyulás lelkialapjairól visszalépek. Wolfgangnak van egy MP3 sorozata, az élelmiszer tudomány legtitkosabb fejezete, hát ez egy titkos előadás sorozat volt, természetesen nagy közönség számára nyitott volt, a Benczúr utcában, az alapítványi központunkban, a húsiparról, ahogy tetszenek látni, félelmetes új tényeket sikerült elmondani, átadni, új hírek a táplálkozásról és a rákbetegségekről szintén, csak jelzem, vannak CD-ink. Ha valaki nem tud olvasni, nincs hozzá türelme, ideje, de autóban utazik, vagy vonaton, valahol, akkor ma már a mai technika lehetővé teszi, hogy ne csak a rádiót, hanem mondjuk ennél hasznosabb dolgokat is lehessen hallgatni. Itt tudnak CD-t rendelni interneten, újéletmód.cd.rendelés@gmail.com, magazint, illetve a könyveimet, vagy akár más könyveket is, ezen a honlapon keresztül tudnak rendelni. Hát ezzel köszönöm meg megtisztelőm figyelmüket. Ennyi fért a mai előadásba. Ne felejtjék, a rendszeresség borzasztó fontos. Főszabályként 5 óránként étkezünk. Ha valaki össze-vissza étkezik, hiába eszik egészségeset, tönkre fog menni az immunrendszere. A légzés, a vízkezelés, a testedzés és sok egyéb tényező az étrenddel együtt kulcsszerepet vállal mindebbe. És higgyék el, onnan tudjuk, hogy ezek működnek, hogy a mindennapi életben tapasztaljuk ezeknek jótékony hatásait. Én nekem meggyőződésem, hogy amellett a munkatempó mellett, ahogy én is dolgozom és írok, amellett nem lehet. Tehát én nekem már le kellett volna épülnöm, hogyha nem működnének azok az elvek, én csak magamon tudom lemérni, amelyeket mi tanítunk. Megtiszteltek a figyelmükkel, kint egy külön asztalon a könyveim és a CD-ink megtalálhatóak. Még egyszer köszönöm, hogy eljöttek. Személyes tanácsadásra természetesen lehet jönni hozzám is. Egészen 4 óráig, 3:30-4-ig itt vagyok a házban. Köszönöm szépen, hogy meghallgattak.
Köszönöm szépen, hogy meghallgattak.